És akkor folytassuk egy másik könyvvel, amelyből film, pontosabban minisorozat készült, ez már látható a Netflixen. Elena Ferrante a szerző, a Brilliáns barátnőm című regénye és annak folytatásai meghódították a világot, és nem csak az olvasókat, hanem a filmnézőket is, hiszen remek, autentikus filmek készültek ezekből a könyvekből, és most már látható filmen Elena Ferrante másik regénye, a Felnőttek hazug élete is. Valami bajós dolog történik Giovanna bájos gyermekarcával, és lassanként kiütközik rajta a kamaszok rusnya undoksága. Legalábbis ezt látja a tükörben. Felnőni? Mi végre? Ki mondja meg, hogy mi lesz belőlünk, és kire fogunk hasonlítani? A lány elképesztő mélységeket jár be, vádolva és büntetve a felnőtteket, és némiképpen magát is, miközben nyomasztják jómódú értelmiségi szülei elvárásai, és izgatják, húzzák magukhoz a szegénységben élő egyszerű harsány rokonai. Kinek hihetne, amikor már mindenkiről lehull az állarc? A Felnőttek hazug élete, Elena Ferrante új regénye, magával sodorja az olvasót, pedig az azt érezheti, a szerzőt változatlanul ugyanaz foglalkoztatja, mint eddig. A nővé válás, a nővé érés, és hogy az a nő képes-e kiállni magáért. Erről beszélgetünk Tönkővel, a főszerkesztővel, hogy miként tudja ezt a témát most Ferrante valahogy még gazdagabban, még nagyobb hatással megírni, mint a korábbi regényeiben.
Mindig egy kicsit más nézőpontból vizsgálja meg ezt a kérdést. Ugye számára nem csak az a fontos kérdés, hogy a nővé válás milyen nehéz, vagy a felnőtté válás milyen nehéz, hanem hogy milyen nehéz beilleszkedni egy olyan társadalmi rendszerben, ahol az értékhierarchia csúcsán az engedelmesség áll, és az értékhierarchia csúcsán azok a férfiak vannak, akik megmondják mindazt, amit a nőknek gondolniuk kell magukról, mint írót is, és a hőseit, mint nőket is. Ez a kérdés izgatja talán a leginkább.
De milyen érdekes, hogy aki a Brilliáns barátnőmhöz és a további részeihez szokott, vagy azon edződött, úgy ismerte meg Ferrantét, az tudja, hogy az 50-es évekből indulunk, de hát ez a mostani regény, a Felnőttek hazug élete, ez szinte napjainkban játszódik, nem? Vagy mondjuk a 90-es években.
Én valahol a 90-es évek elejére teszem, ugye nincs még mobiltelefon, meg okostelefon, úgyhogy valószínűleg ugye a 90-es években játszódhat ez a könyv, tehát a 70-es években születettek, vagy 80-as években születettek. Érezhetnek sok szempontból hasonlóságot a szereplővel, a Giovannával.
De hogy ugyanez a probléma?
Ezt a kérdést ezt mindenképpen fel kell tenni, hogy ugyanez a probléma, és a probléma sok szempontból ugyanaz. Tehát bizonyos értelemben egy ilyen figyelmeztetésként is lehet venni ezt a könyvet, hogy miután végigolvastuk az 1700 oldalas nápolyi regényeket, és a szüleink generációjával végigharcoltuk a nagy genderharcokat és a nagy szellemi függetlenségeknek a harcait, sok szempontból rájövünk arra, hogy ugyanott tartunk. Hogy nagyon-nagyon sok még a feladat, és nagyon sok időnek kell eltelnie addig, amíg ki tudják a nők, a női írók is vívni maguknak azt a függetlenséget, amit szeretnének. Nem feltétlenül ugyanaz a helyzet, mint ami a nápolyi regényekben volt, hiszen itt egy egészen más közegben vagyunk. A város, a helyszín az változatlanul Nápoly, de most egy középosztálybeli értelmiségi család kamaszlányának a szüleivel és a társadalommal és elsősorban a hazugsággal folytatott harcait vívjuk meg. Más az oda-vissza utazás is a két társadalmi réteg között, tehát itt most nem a mélyből próbál valaki feltörekedni, hanem egy már középosztálybeli helyzetből próbál újra rálátni abba a közegbe, ahonnan az apa érkezett, ami ugyanaz a mély szegénység, mint ahonnan a nápolyi regényeknek a szereplői érkeznek. És a Giovanna megtanulja elsajátítani mind a két világnak a nyelvét és a kultúráját, és megtanul érvényesülni mind a két világban, ahhoz, hogy aztán ő saját maga újra teremtse önmagát, és megtalálja az ő szabadságát, hogy sikerülje megszabadulnia mindattól, amit mások gondolnak róla, és ilyen módon felnőtté válni a regénynek a végére.
Fontos arról az egyetlen mondatról beszélni, ami a látszólag idilli gyerekkorba belerondít, és fenekestől felforgatja ennek a kislánynak a világát, akit megismerünk. Itt az édesapának kicsúszik a száján egy mondat.
Itt a regény első mondatára gondolhatsz, ugye, ami pontosan úgy hangzik, hogy 2 évvel azelőtt, hogy apám elköltözött volna hazúról, azt mondta anyámnak, hogy iszonyú csúnya vagyok. Ez egy nagyon érdekes mondat, hogyha világirodalmi kontextusba helyezzük, akkor is egy izgalmas mondattal van dolgunk, hiszen ez egy egyenes utalás a Bovarinéra. A Bovarinéban hangzik el Emma Bovary szájából az a mondat, hogy különös, milyen csúnya ez a gyermek, és ez Bovariné a saját lányáról gondolja, amikor egyszer játszik körülötte a kislánya, és meghúzza a szoknyáját, és kizökkenti az Emma Bovaryt a gondolataiból, akkor annyira felbosszantja az a puszta tény, hogy a kislány ott van, hogy úgy meglöki, hogy beveri a fejét a szekrény sarkába, és a kislány nagyon sír, az Emma Bovary is kétségbe esik, és odaszalad hozzá, vigasztalja, egy kis megfordulása van, egész éjjel mellette marad, és miközben éjszaka álmában nézi a kislányt, akkor csúszik ki ez a mondat a száján, vagy akkor gondolja ezt szó szerint, hogy különös, milyen csúnya ez a gyermek. És Ferente ezt egyszer megírta egy eszéjében, hogy kamasztány korában olvasta ezt a mondatot franciául, amikor franciául tanult, és nagyon felzaklatta, és évtizedeken keresztül foglalkoztatta az a gondolat, hogy tud-e mondani egy ilyen mondatot egy nő a saját gyerekéről, vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy a férfi szerző adja a hősnője szájába ezt a mondatot, és sok könyvébe próbálta elhelyezni ezt a mondatot, minden relációban kipróbálta, hogy az ő anya generációja mondja neki, hogy ő vonatkoztatja a saját lányára, és valahogy sehol nem érezte azt, hogy ez a mondat stimmelne, vagy ez a mondat hiteles lenne, míg nem ebben a regényben ez a mondat, vagy ennek a mondatnak egy variációja lett a kezdőmondat, és az apa szájába adja ezt a mondatot, tehát végül is egy férfi mondja ezt a saját lányára, és egy férfi bélyegzi meg ezzel a saját lányát. És itt megint annál a gondolatnál tartunk, és azért meséltem el ezt a történetet, mert ez az egész Ferente prózára és Ferente gondolkodásmódra milyen jellemző, hogy nagyon a mélyére kell ásni annak, hogy kik mondják ki a mondatokat, kik mondják ki mindazt, amit a nők valójában gondolnak. Akár mondanak is néha, de leírni nem mernek, hogy jó lenne, hogyha a nők írnák le ezeket a mondatokat, és ők határoznák meg azt a narratívát, ami végül is az ő gondolataikat tükrözi. A Giovanna ennek a mondatnak a hatására omlik össze, ott kezdődik az ő pokoljárása, mert ugye ez a szépség, csúnyaság, külső szépség, belső szépség, végig cikázik ez a gondolatmenet az egész Ferente életműben. De ennyire direkten, vagy ennyire középpontba állítva ebben a műben jelenik meg a leginkább.
Azon gondolkodtam, hogy így, hogy az apa még meg is jegyzi, hogy kihez hasonlít, egy olyan emberhez hasonlít, akinek a családban nagyon rossz híre van, ez jobb vagy rosszabb Giovannának?
Ja, Giovannának bizonyos értelemben könnyű dolga van, mert ő egy kifogástalanul világi, hiperdemokratikus nevelésben részesült. A szülei mind a ketten tanárok, akik azt remélik, hogy a lányuk majd egy nagyon művelt, egy tekintélyes és autonóm felnőtté válik. Tulajdonképpen az ő szuper lázadásának minden eszközét a kezébe adják. Ez egy hiperintelligens lány, aki nagyon nagy önismerettel rendelkezik már 12 éves korában, bár ugye azt el kell mondanunk, hogy nem a 12 éves kislány a narrátor, hanem itt már egy felnőtt tekint vissza kamaszkornak a történetére, és valószínűleg több évtized távlatából ír meg egy történetet. De Giovanna minden eszköznek a birtokában van ahhoz, hogy leépítse az apa figurát, hogy átrendezzen mindent maga körül. Ő tudja, hogy neki el kell mennie a nagynénihez, hogy találkoznia kell vele, és nagyon meglepő a találkozás, mert meglátja, és egy gyönyörű nővel áll szemben. És az, hogy ő gyönyörűnek látja a Vittóriát, az számára az első figyelmeztető jel, hogy nem biztos, hogy minden úgy van, amit az apa mond. Hogy mindent meg kell kérdőjelezni, azt is, amit az apa mond, azt is, amit az anya mond, azt is, amit az iskola mond, azt is, amit a társadalom mond. És ebben a Vittória nagyon sok segítséget is nyújt neki, tehát a Vittória mutat rá tulajdonképpen arra, hogy ez az értelmiségi élet, amit ők ott élnek fenn a dombon, ez mennyire képmutató, és hogy soha semmit nem szabad elhinnie, soha semmit nem szabad késznek vennie, hanem mindig a megérzéseire kell hallgatnia, és mindig azt kell csinálnia, amit ő igazán fontosnak, meg jónak lát. Tehát a Vittória néni tulajdonképpen a szülők eszköztára mellett egy másik eszköztárat ad a kezébe, egy ilyen nagyon-nagyon zsigeri, nagyon ösztönös létnek az eszköztárát, illetve azt, hogy a testnek milyen fontos szerepe van, a test jelzéseinek milyen fontos szerepük van abban, hogy adott esetben helyes döntéseket hozzunk meg. Tehát minthogyha ez a proli világ egy sokkal érzékibb, egy sokkal szenzuálisabb, sokkal zsigeribb világ lenne, ahol az ösztönökre sokkal, de sokkal jobban lehet hagyatkozni, és a Vittóriától ezt tanulja meg ez a kislány, hogy a két eszköztárral együtt tud célba érni.
Ön érdekes, ahogyan árnyalódik a gonosz fogalma a kislány, és aztán a felnövekvő lány, mert ugye 16. születésnapjáig eljutunk a regényben számára, mert hogy a családban azt mondják, hogy ez a nagynéni, ez maga a gonosz, ez mindenhol haragot szít, gyűlölködést, összeugrasztja az embereket, és mondtad, hogy nagyon ismerettel rendelkezik Giovanna, furcsa, hogyan ő ezeket a nyomokat észleli magában, hogy olyanná kezd válni, hogy akkor ő is gonosz, ha ezt meg ezt megteszi.
Hát, hogy abszolút végig kell járnia ezt az utat, tehát az a fizikai út, ami térben olyan szépen van ebben a könyvben ábrázolva, hogy föntről a dombról kell leereszkedni a mélybe, mint egy ilyen nagy antik utazás, és hogy ezt a lélek is bejárja ezt az utat, az ártatlan naivitásból leereszkedni a léleknek a legsötétebb bugyraiba, és megküzdeni a jó és a rossz gondolatokkal, hiszen ezek felváltva jönnek, és már-már bénítóan hatnak. És akkor itt megint egy ilyen sajátos Ferrante-féle megoldásba botlunk. Ugye Ferrantinál van egy alapszabály, hogy egyetlen dolog győzi le a káoszt, és az mindig az írás. És mindig a gondolkodás. Tehát az ő főszereplői, azok mindig írnak, általában regényírók, és itt is ugye erről van szó, hogy egy íróvá válásnak a története is ez, egy felnövés történet mellett, vagy egy nővérés mellett. Hogy pontosan kiírja ezt a regényt, nem tudjuk, mint ahogy a nápolyi regényekben is el van ez egy kicsit mosva, hogy a két lány közül melyik a szerző. Itt is megvan egy picit lebegtetve a regény vége fele, hogy elképzelhető, hogy ezt a történetet az Ida írja meg, aki a Giovannának egy barátnője. Tehát ez nem derül ki teljesen egyértelműen, hogy ki írja meg a történetet, hogy ez egy belülről látott történet, vagy egy kívülről látott történet, de tulajdonképpen mindegy is, ez csak a Ferrante-féle játékosságnak egy újabb kis érdekessége. A lényeg az az, ami Ferrantinál mindig a lényeg, hogy itt is egy ugyanolyan erős nővel van dolgunk, mint amilyen erős nőkkel eddig találkoztunk az ő regényeiben, akik abszolút képesek megmenteni saját magukat. Számukra rendelkezésre áll egy nagyon érdekes eszköz, ami az írás maga, egy nagyon izgalmas fikciós tér, ami voltak éppen egy ugyanolyan hazug tér, mint amilyen hazugságok gomolyognak szerte szét ebben a regényben, de hogy mégis az egy olyan biztos tér, az irodalom és az írás maga, ami rendet tud tenni a homályosan gomolygó érzések és gondolatok között.
Giovanna rájön, hogy ő is hazudhat, bármit kitalálhat, és ez vonzóvá, izgalmassá teszi őt, és az is fontos, hogy hogyan válik el a felnőttek hazugsága, és annak a súlya az ő saját hazugságaitól.
Ebben a könyvben szinte mindenki hazudik, és nem csak arra jön rá Giovanna, hogy hazudnak, hanem arra is, hogy az, hogy hogyan hazudnak, az nagyon-nagyon bosszantó. Mert hogy minden hazugságnak számít. Nem csak az hazugság, hogy az apának van egy szeretője, még azelőtt az időből, hogy ő egyáltalán megszületett volna. hanem azok a kis túlzások és felejtések és önállítások és homálykeltések és a mentségek keresése, ez mind-mind hazugságnak számít, és mind-mind elmaszatolják a valóságot, és mind-mind átláthatatlanabbá teszik az ő kis életét, és hát arra is rájön, hogy a hazugság hálójából nincs menekvés, és hazug emberek között ő sem tud őszintén élni, és elkezdi a hazugságot egyfajta pajzsként használni. Ez a hazugság kérdés is érdekes a Ferrante életműben ezen a regényen túl is, hiszen ő egyszer azt írja az egyik eszéjében magáról, hogy ő krónikus hazudozó volt gyerekkorában, állandóan konfabulált, nagyon-nagyon nyomorúságos volt a gyerekkora, és próbálta ezt kiszínezni a maga számára valamilyen módon elfogadhatóvá tenni, és innentől kezdve nem csak morális probléma a hazugság, hanem egy esztétikai kérdés is, hogy hogyan lehet a hazugságot művészetté fejleszteni, hogyan lehet a hazugságból fikciót teremteni, hogy is van ezzel az egész Ferrante életművel, kicsoda is Elena Ferrante, és akkor ez így nagyon-nagyon messzire vezethetném ezt a hazugság kérdést.
A nővé válás, mutaltál is rá, testi értelemben is egy állandó motivum Ferrante regényeiben, mert az, amit megél, ahogyan a saját testét megismeri, a férfiak igényeit, a férfiak közeledésére reagál, ahogyan vonza és taszítja is egyszerre őt ez az egész, mint ugye mindenkit ebben a korban, az nagyon plasztikusan írja meg most ebben a regényben. Igen. Talán sokkal erőteljes ebben, mint korábban, nem?
Igen, szerintem nagyon fontos arról beszélni, hogy Elena Ferrante hogyan ír a szexről, mert nagyon ritkán lehet ezt a fajta őszintességet regényekben megtalálni. Számára a szex is a hatalomnak a kifejeződése. A szex vagy a szüzességnek az elvesztése nála soha nem jó, hanem mindig nagyon fájdalmas, és azért nagyon rossz, és azért szenvedik meg nagyon a nők ezt, mert ebben is az alárendeltséget élik meg. És Giovanna, mintha azt felismerné, hogy ha ő azt eldönti, hogy kivel veszíti el a szüzességét, és hogy ki mellett játssza el azt, hogy ő ebben a helyzetben alárendelt szerepben van, miközben intellektuálisan fölé rendelt helyzetben van, és ez számára segítség itt ebben a regényhelyzetben, akkor a későbbi helyzetekben, a szexben egy mellé rendelt viszony lesz, ami számára borzasztóan fontos. És ez az alá-felé rendelődés, ez nem csak a szex területén mutatja meg ebben a regényben, hanem a vallás területén is, ami egy új téma Ferrantenál, ezzel korábban nem foglalkozott. Itt egészen konkrétan szembe megy a katolikus egyház tanításaival és az új szövetségnek a tanításával, és az apa figurájával párhuzamosan próbálja lebontani az új szövetségnek ezt a végtelenül kegyetlen és patriarchális szemléletét, ahogyan ezt ő értelmezi. És ez még egy ilyen külön kis finomság, ahogy miután beszámol róla az édesanyjának, hogy olvasta az új szövetséget, és hogy mi minden gomolyog a fejében ezzel kapcsolatban, figyelmezteti az anya, hogy ne beszélj róla az apádnak, ne mesélj róla, mert tönkre fogja tenni az olvasmány élményedet.
Egyébként ez fontos elmondani, hogy a vallási kérdés előtérbe kerül, és ez nem egy fejlődési szakasz a Giovanna életében, egyszerűen megtetszik neki egy fiú, aki jól ismeri az új szövetséget, és tulajdonképpen ő föl akar ehhez zárkózni, hogy meg akarja mutatni, hogy ő partner.
Igen, de az olvasás, mint értelmezés, és a szövegelemzés, mint egy világszemléleti módszer, ez is egy érdekes Ferrante jelenség egyébként, aki azért annyit elárul magáról, hogy ő végzettsége szerint klasszikofilológus, meg fordító is, tehát valószínűleg nagyon meghitt viszonyban van a szövegekkel. De hogy a nápolyi regényekben a kisasszonyokat olvassák együtt a lányok, itt ugye egy másik közegből érkezik ez a lány, és ő már az új szövetséget, egyébként ez kicsit olyan hihetetlen is, hogy az egész új szövetséget, tudom én, 2 hét alatt elolvassa, és már egy ilyen egész komoly vallási értekezéssel áll elő az új szövetséggel kapcsolatban, de hát ez a lány ilyen, tehát valószínűleg ő egy ilyen páratlan intellektus, és hát ez a fiú, akibe beleszeret, az atyával együtt, akin keresztül megismeri, hát ők azért eléggé kétségbeejtő figurák, még kétségbeejtőbbek, mint a nápolyi regények férfi alakjai voltak.
Igen, ez a nagy csapda ebben a regényben, hogy sok rajongott férfi van, akiről azt gondoljuk, hogy na, talán végre olyan férfi, aki figyelemre méltó, de aztán csalódnunk kell.
Ennyivel van elő gyönyörébb Giovanna a korábbi Ferrante hősnökkel szemben, hogy hamar átlát rajtuk, hamar csalódik bennük, és hamar le tudja őket építeni, illetve hogy a női közösségek nagyon erősek ebben a műben. Tehát a korábbiakban azért alapvetően az volt, hogy a nő, az anya figura az, akivel hadakozni kell, az apa a támogatóbb, aki a tudásnak az útján elindítja a lánygyermeket, és az anya az, aki mindent megtesz azért, hogy a lánya ne érjen el többet, mint ő maga. Itt ez megváltozik, nagyon haragszik eleinte az anyjára, nagyon nem érti az anyjának a viselkedését, míg nem rájön, hogy ugyanaz a fajta behóduló magatartás jellemzi az anyát, mint őt magát is, és meg tud bocsátani az anyának, és szövetségre tud vele lépni. És van egy másik, egy ennél sokkal bizarrabb női szövetség is a Victoria környezetében, ahol ugye ennek a Victoriának volt egy szeretője, aki egy másik nőnek volt a férje, és ez a figura meghal, ez a férfi, és a két nő egy ilyen egészen különös szövetségben neveli azokat a gyerekeket, akik abban a házasságban születtek, tehát aztán ez a szövetség is többé-kevésbé szétesik, de hogy ebben a regényben 8 nőnek a sorsát követhetjük végig. Ezek nagyon különböző sorsok, és hát mindegyik nagyon izgalmas és nagyon tanulságos a maga nemében. És hát a barátságok története is újra meg újra tematizálódik, hogy hogyan változnak meg az idővel ezek a gyerekkori barátságok, hogyan romlanak meg, és hogyan alakulnak ki a kamaszkori barátságok, és tulajdonképpen a regénynek a záró mondata az egyfajta élethosszig tartó új barátságnak a kezdete lenne, mintha.
A felnőttek hazug életét, Elena Ferrante regényét is filmre vitték, tehát ez látható már minisorozatként. Tönkő Verával, a Park kiadó vezetőjével beszélgettünk ebben az órában. Köszönöm a figyelmeteket!